Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Drámaian megnőtt a késes támadások száma Európában idén nyáron. Ezeket legtöbb esetben magányos farkasok hajtják végre, akik a könnyű hozzáférés és rejthetőség, valamint az alacsony költségek miatt döntenek a kések mellett. A késes merényletek veszélyeire egyébként már az Európol is figyelmeztetett, méghozzá tavaly. A támadások száma viszont a Hamasz tavaly október 7-i Izrael elleni terrortámadása óta jelentősen megnőtt Európában, elsősorban Németországban és Franciaországban. Ez áll a Migráció Kutató Intézet tanulmányában. De hiába az áldozatok, az Európai Bizottság nem szigorít migrációs politikáján, sőt a jogszabályok mintha egyre szélesebbre tárnák a kaput az illegális bevándorlás és a terrorizmus előtt. A legutóbbi zulingeni három életet követelő késes támadás után a német kancellár a törvények szigorításáról beszélt. Persze nem a migrációs törvényéről, a kések használatát szabályozná és jobban fókuszálna a kitoloncolásokra. Késői ébredés vagy csak kampányfogás egy évvel a német választások előtt. Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Tóth Máté, nemzetközi jogászt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Na, kezdjük rögtön a német kancellár, pontosabban a belügyminiszter Nancy Fraeser javaslatával, aki azt mondja, hogy ne hordhassanak maguknál a németek 12 centis, maximum csak 6 cm pengéjük késeket. A kérdés, hogy ez megoldásnak nevezhető-e, mert ezt már megtették Angliában, mégsem lehetett kordában tartani, ugye a közelmúltban ott is történt egy hasonló eset, igaz, azt nem minősítették terrortámadásnak, de ellenőriz hetetlennek nevezték ezt a rendeletet. Nekem egy kicsit olyan megoldásnak tűnik, mint ugye a botrányos kölni szilveszteri zaklatások után, amikor azt kérték a nőktől, hogy álljanak kartávolságnyira az idegenektől.
Igen, sajnos egyetértek. Igazából két minősítésen tud csak hezitálni az ember a híreket olvasva. Az egyik, hogy vajon ez pótcselekvése, talán még ez a jobbik, vagy az optimistább olvasat, vagy esetleg egyenesen elcsatornázással állunk szemben. Mondom, hogy miért gondolom ezt. Valóban itt egy olyan intézkedést látunk, ami nagyon hasonló, mint a repülőtereken foganatosított szigorú ellenőrzési szabályok bevezetése, ami ugye teljes légiutas forgalmat sújtja ugyan, de hát nem az átlagos légiutas forgalom az, ami terrorveszélyt jelent. Pláne első után köpönyeg ugye ezt a 9-11-es terrortámadás után vezették be, tehát sokkal inkább egy látványos a széles közönségnek szóló utalásról volt szó ilyen típusú intézkedés, mert egyébként a jogban, vagy tágabban a jogpolitikában egy ismert eszköz, kicsit így a kedélyek lehűtésére szolgál, azt mutatja, hogy itt bizony szigor van, itt csinálnak valamit a hatóságok, leginkább akkor szoktak ilyen pótcselekvésekhez nyúlni, amikor eszköztelenek. Márpedig most fokozottan ez a helyzet a németországi késes támadások tekintetében, ahol sajnos a tényállás nagyon egyszerű, mindig migráns hátterű, leggyakrabban terrorista sejtekkel, szervezetekkel, illetve ilyen ideológiákkal kapcsolatban álló személyek követik el a cselekményeket nyílt téren, nyílt területen, sőt még a motiváció is ismert, ugye a jognyelvén a teleológia, ez pontosan ebből az ideológiai háttérből következik, tehát ezek nagyon egyszerű megítélésű tényállások, és ezeket nem tudja megfékezni Németország, a német hatóságok. Sőt, annyira eszköztelennek látjuk Németországot, hogy hát kevésbé teszi ki az ablakba a német állam, de több mint 300 ezer olyan érvényes és hatályos kitoloncolási határozat van Németországban különböző migráns hátterű, már bűncselekményeket elkövetett illegális bevándorlókkal szemben, amiket nem tud foganatosítani a német állam. Most gondoljunk bele, csak a saját életünkből, hogy gyakorlatilag egy be nem fizetett parkolási bírság milyen sebességgel ér minket utol, vagy egy be nem fizetett TB járulékot milyen hamar ingasszózanak. Pontosan azért, mert az állam működik. Na most ezeknek lényegesen kisebb súlya van, mint egy bűncselekményt elkövetett illegális bevándorlónak, akinek nincs helye az adott országban, vele szemben fogalmasított kitoloncoló határozatnak, és ilyenből 300 ezer van. Emlékezetes, hogy a mostani zoringeni merénylő ellen is egy éve van érvényben ilyen kitoloncoló határozat, azonban nem tudott a német állam ennek érvényt szerezni. Ez pontosan a német állam impotenciáját jelenti, és a leépülését. De azért is túlzás, mert az állam állami voltja egy ilyen gyakorlati szempontból azért azon mérhető le, hogy a külső-belső védelemnek, ami az végsősorban az erőszak monopóliumon alapul, mennyiben tud érvényt szerezni. Na, az az állam nagyon kevéssé tud, ami a saját közigazgatási határozatait nem tudja érvényre juttatni ilyen tömeges mennyiségben, és ilyen súlyos következménye van. Úgyhogy egy mondatban igazából hát az, hogy 12 centi helyett 6 centis kést hordhatnak maguknál a jámbor németek, akinek eszik ágában sincs senkit megkéselni, nem fog azon segíteni, hogy ilyen illegálisan Németországba tartózkodó, a német kitoloncolási határozatok elől kitérő és valamilyen extrémista ideológia által tüzelt elkövetők ne kövessenek el a jövőben is ugyanilyen cselekményeket, akár hatványozottan és egyre többet. Nyilvánvaló módon valamit lépni kellett Olaf Scholznak, amellett, hogy elvitt egy szál virágot a három áldozatnak, ahol a merénylet történt a helyszínére, de hát az se fog segíteni rajta, de ezek a késre vonatkozó a német lakosságot korlátozó rendelkezések se különösebben, illetve az esetleges olyan az online platformokon és a médiában jelentkező további véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó szigorítások sem, amik eddig is csak a németek és a németek politikai véleménynyilvánítását korlátozták okkal ürüggyel, és azok az extrémista csoportok, azok lényegében kontroll nélkül szerveződhetnek Németországban és egész Nyugat-Európában, ahonnan az ilyen bűncselekmények elkövető is származnak, illetve jelentkeznek.
Ugye most a német példa mentén közelítjük meg ezt a kérdést, de hogyha a kitoloncolásról beszélünk, ugye Németországban a jelek szerint nem működik jól. Európa más országaiban, vagy az Unió más tagországaiban hogyan működik a kitoloncolás? Megvan-e az az arány, vagy ki tudnak-e mindenkit, vissza tudnak-e mindenkit küldeni az első biztonságos országba Európán kívül, vagy ahol éppen belépett az Európai Unióba? Szankcionálja-e az Európai Bizottság bármilyen módon és azt, hogyha egy tagország a kitoloncolási kötelezettségének nem tesz eleget.
Sajnos azt látjuk, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság fordítva áll a lovon, ugyanis pontosan sajnos itt nem német problémáról van szó, hanem nyugat-európai problémáról. Franciaországban, a skandináv országokban egyáltalán nem jobb a helyzet. Sőt, ugye Nagy-Britanniát már nem számítjuk a Brexit óta ide, de a nagy-britanniai helyzet is annyira elképesztően súlyos, hogy nem véletlenül lényegében polgárháborús helyzetet generált most a nyári hónapokban. Pontosan a migráns hátterű bűncselekmények elkövetése és az ezzel kapcsolatos nagyon álságos kormányzati és média magatartás, amik eltusolják ezeket a híreket és az ezzel kapcsolatos konzekvenciák levonását lényegében cenzúrázzák. Na most ez egy olyan elképesztő helyzetet eredményezett, ahol az Európai Uniónak, ha valóban az unió polgárainak az érdekét nézni, fokozottan fel kellene lépnie annak érdekében, hogy az Európai Unió közös határa, illetve a schengeni határok, mint a külső védelem vonala, másrészt pedig az Európai Uniós országokon belüli belső rend tekintetében, hogy a tagállamok fokozottan járjanak el. Azonban nem azokat az eszköztelen vagy félrenéző kormányokat bünteti az Európai Unió, ahol ugye a problémák jelentkeznek. Franciaországban ugyanolyan mértékű problémáról beszélünk. Nagyon sok barátom, illetve kollégám van munkakapcsolatokán is Párizsban, hasonló hírekről számolnak be egyébként, mint a németországi állapotok. De ezekkel szemben az Európai Unió nem indít vizsgálatot, ellenben Magyarországgal szemben igen, aki ugye az ismert módon ugye korábban a egy fokozott határvédelmet vezetett be, és az ezzel kapcsolatos emberi jogi kritikák, a tranzitzónákkal kapcsolatos állapotok vezettek oda, hogy noha Magyarország ezeket a kritikákat figyelembe vette, és reparálta az ezzel kapcsolatos állapotokat, mégis ezért szabták ki azt az extra összegű 200 milliós bírságot, hogy az Európai Bíróság, tehát egy már reparált helyzetnek a következményeképpen, amit ugye jelenleg ugye Magyarország még mindig valamilyen módon ugye kell, hogy ki kell, hogy egyenlítsen, ugye napi 1 milliós kamattal jár. Tehát pontosan fordítva ül az Európai Bizottság és az Unió a lovon, egyáltalán nem az illegális migráció okozta problémák ellen küzd, hanem azok ellen, a tagállamok ellen, elsősorban Magyarország ellen, ahol még létezik az államiság, és azok a rendvédelmi, határrendészeti intézkedések, amik valójában egész Európa számára szükségesek lennének, hiszen erre világítanak rá ezek az események, a németországi terroresemények, azonban, és még egyszer, tehát valójában sehol Nyugat-Európában, a nyugat-európai nagyvárosokban nem jobb a helyzet, mint jelenleg Németországban.
Mindjárt beszélünk majd még a határvédelmi kérdésekről. Előtte még egy gondolat erejéig térjünk vissza, azt kérem Öntől a kitoloncolások kérdésére is, hogy az Európai Uniónak nem kellene átgondolnia a kitoloncolás kérdését, vagy valamilyen módon szigorítani. Egyáltalán hogy látja jogászként, hogy lehet-e szigorítani ezen az eljáráson? Hol vagy, hogyan lehetne megfogni pontosabban ezt a kérdést? Már csak azért is kérdezem, mert ugye itt a Zollingeni késelőnél is az volt a probléma, hogy eltűnt a hatóságok látószögéből, aztán a rendőrség tulajdonképpen el is feledkezett róla.
Pontosan, itt igazából két problémára is rögtön rávilágít mindez az eset. A rövid válaszom az, hogy igen, lehet és kell is szigorítani ezeken a szabályokon. Ami a lehetőséget illeti, az Európai Uniónak a közös politikák körébe tartozó, illetve kizárólag Európai Uniós döntési körbe tartozó jogosultságai önmagában is lehetővé tennék, hogy az Európai Unió szigorúbb biztonsági intézkedéseket várjon el a tagállamoktól, illetve foganatosítson a külső határokon, másrészt pedig ugye a tagállamok bármikor dönthetnének egyébként is el irányban, tehát jogilag semmi akadálya nem lenne egy ilyen szigorúbb intézkedésnek. Az ellenkezőjét látjuk viszont, az Európai Unió uralkodó baloldali globalista elitje egyáltalán nem érdekelt az erős nemzetállamban, szuverenitásban és az ezzel járó esetleg identitáspolitikai finom hangolódásokban, hanem egy ellenkező irányú mozgásban. Ennek nagyon jó példája, és ugye jogilag is értékelhető produktuma az a migrációs paktum, ami ugye megszületett tavasz végén, még az új európai parlamenti választások előtti utolsó hajrában, és ez pontosan azt mutatja, hogy az Európai Unió egy nagyon erőtlen közös rendelkezés együttes fogadott el, ami pontosan a lényegi problémákat nem kezeli, azt, hogy a biztonságos harmadik országból belépők tekintetében ugye az EU-n kívül megtörténhessen a biztonsági vizsgálat, ugye ez nem került, ez egy nagyon fontos magyar kérés volt, egyáltalán nem foglalkozik a már az Európai Unió területén tartózkodó, valójában több milliós illegális migránsnak a helyzetével, hogy ezzel kapcsolatban milyen intézkedésekre kellene sor kerüljön. Tehát noha meg lenne az eszköze az EU-nak, szemlátomás nem ebben az irányba mozog az EU, tehát látványosan ellenkező irányú mozgások vannak. A migrációs paktumhoz még annyit, hogy ez 2 év múlva fog hatályba lépni. Hát 2 éve lenne az EU-nak olyan szigorító részletszabályokat alkotni, ami érdemi irányba el is tudná vinni a tagállami megállapodást úgy, hogy a kitoloncolásnak, illetve az illegális migrációk következményeinek egy érdemi ellentartást tudjon az Európai Unió jogszabály együttese létrehozni, illetve nyilván ez a 2 év arra is kifuthat, hogy ellenkezőleg még ezt a migrációs paktumban rögzített nagyon gyenge, nagyon langyos irányt is felpuhítsák, és még inkább nyitottá tegyék az Európai Uniót a bevándorlók és az illegális migráció irányába. Azért látva az új EP összetételét, illetve a jelenlegi folyamatok, az valószínűleg inkább ez az utóbbi várható sajnálatos módon.
Ugye itt az egyre elszaporodó terror támadások és fenyegetések kapcsán felmerül a kérdés, és akkor, amikor a kitoloncolásokkal és egyéb beengedési kérdésekkel probléma van, felmerül a kérdés, hogy az uniós polgároknak a védelmét milyen jogszabályok garantálják, és hogy ez mennyire van összhangba például a migrációs paktummal.
Nagyon fontos kérdés. Ugye az Európai Unió működése három területre osztja az Európai Unió politikáit, ugye nevezzük tulajdonképpen ennek azoknak a jogterületeket, amik az érdemi működéshez tartoznak. Vannak azok a területek, amiket meghagytak a tagállamoknál, vannak azok a területek, amiket az EU teljes mértékben kisajátított, és vannak a megosztott hatáskörbe tartozó politikák, ahol mind az EU szabályoz, a szubszidiaritás elve alapján, mint pedig a tagállamok. Most valójában a védelem, a belső védelem politikája alapvetőleg, noha tagállami, mind a három területbe tartozó részkérdéseket érint. Ez azért teszi nagyon komplexé a döntéshozatalt és a szabályok kialakítását, mert hogy az uniós polgárok védelme az egyrészt egy nemzetállami feladat, nyilvánvaló módon a nemzetállami szuverenitásnak az egyik legfontosabb pillére, mégis különböző egyéb kérdések okán az EU is magának vindikál ebből bizonyos területeket. Ugye látjuk is, hogy az ország határokon bőven átívelő kérdésről, problémáról van szó, hiszen Magyarország is hiába próbálja a saját ujjaival tömögetni a lyukakat a gáton, ha közben meg az Európai Unióban minden más irányból beözönölhet az az embertömeg kontrollálatlanul, ami aztán az uniós négy szabadság, ugye a szabad mozgás okán, aztán az EU belül már mindenhol szabadon mozoghat és letelepedhet. Ennek a problémának a másik vetülete az, hogy amikor a német vagy a francia hatóság félrenéz és nem találja meg a kitoloncoló határozat alanyát, azt a szemét, aki tehát aztán az egész Európai Uniót el kellene, hogy adja, az Európai Unió területét el kellene, hogy adja, ott azért van egy elképesztő álságos magatartás, mert hogy a drónok és műholdak korában igen nehéz elképzelni, hogy egy személy követhetetlenné váljon az Európai Unión belül, tehát nyilvánvaló módon itt egy szándékos félrenézés van. Ennek a levét nyilvánvaló módon az egész Európai Unió és az Európai Uniós polgárok biztonsága sínni meg. Tehát lényegében ez a kicselezése annak, vagy az eliminálása annak, hogy hiába alkotnak tagállamok nemzetállami szuverén hatáskörbe olyan biztonsági intézkedéseket, jogszabályokat, amik érdemi módon védenék az uniós polgárokat a saját nemzetállami területükön, tehát nem csak a saját állampolgáraikat, hanem minden uniós polgárt, aki a négy szabadság joga alapján az adott országba tartózkodik. Ha egyszer a többi európai uniós államban lényegében az EU bizottságnak a hallgatólagos jóváhagyásával egy teljesen ellentétes irányú politika van érvényben, tehát a hatályban, aminek az eredményeképpen ugye nem foganatosítanak lényegében valódi érdemi idegenrendészet, illetve az EU-s polgárok biztonságát szavatoló rendelkezéseket, mert hogy innentől ugye nyitva van a hátsó kapu, ez a jus post limini logikája a római jogba, tehát hiába védem én a bejárati ajtómat, ha a hátsó kertajtó meg mindenki bejöhet, ugye lényegében ilyen módon üresíti ki azokat a nemzetállami intézkedéseket, ez a sajnálatos állapot, ami az Európai Uniót jellemzi, mint amilyen intézkedésekkel például Magyarország vagy Szlovákia próbálja védeni az ország a területén tartózkodó EU-s polgárokat, és így a saját állampolgárait is.
Ugye Gulyás Gergely a minap jelentette be a Kormányinfón, hogy a miniszterelnökség úgy döntött, hogy azokat, akiket majd gyorsított eljárásban kell elbírálni, és azért, hogy ne alakuljanak ki különösebb migráns gettók, ugye itt a magyar határon, magyar területen, és azért, hogy megvédjék a magyar állampolgárokat, kidolgoztak egy koncepciót, ennek fényében pedig elviszik Brüsszelbe azokat egy egyirányú jeggyel, akik ugye a nyugat-európai reménységért és szociális ellátásokért érkeznek az unió ezen külső határához. Na most erre Nagy Boldizsár nemzetközi jogász az egyik fórumon azt írta, Hogy az Európai Uniónak ugye az a célja, hogy mindenki hozzáférjen egy fair, egy tisztességes és gyors eljáráshoz, a mechanikus továbbküldés ennek az eszméjével is ellentétes, hiszen lelassítja az egész folyamatot, automatikusan kivált egy dublini visszatérési határozatot, értelmetlen költségpazarló és főleg embertelen. A kérdésem az az, hogy miért lenne ez ellentétes, hiszen hazánk elbírálja a menedékkérelmeket, akinek van papírja, felülhet a repülőre, ami őket hát majd az elképzelésük szerint az ígéret földjére repíti.
Igen, nekem, megmondom őszintén, alkatilag is nagyon szimpatikusak az ilyen kurucos megoldások, mint amilyen a jelenlegi javaslata Brüsszelbe repültetésére ezeknek a menedékkérőknek, de ha belegondolunk, többről van egyébként itt szó, mint önmagában egy kurucos fricskáról, hiszen azok a költségvonzatok, amikkel egyébként egy bevándorlónak a teljes átvilágítása, az átvilágítás időszaka alatt a szállás, étkeztetés, a biztonsági intézkedések és minden más jár, illetve ennek alternatívájaként az, amit a migrációs paktum a lényegében a migráns kvóta kiváltásának az áraként rögzít, tehát ahol majd a nap végén egyébként is azoknak a tagállamoknak, akik nem fogadják be a rájuk eső, ugye csúnya ezt kimondani, de a rájuk eső migráns kvóta szerinti személyeket, azoknak egyébként is keletkezik még egy költség, tehát még egy másodlagos fizetési kötelezettség, ezek ugye elképesztő költségek. Ha ezekhez mérjük össze egy brüsszeli repülőjegy árát, akkor bőven indokolt a történet. Na most, ha nem csak a költségvonzatot nézem, hanem egyébként is az eljárásrendet, akkor valójában nem most sehol nem sérül az eljárásrend, de valójában ugye egy most a másfél órás repülés ideje, hogy az bármit lassítana az elbíráláson, a legkevésbé sem gondolnám. Ráadásul a legnagyobb adminisztratív apparátussal egyébként is Brüsszel rendelkezik. Én élek a gyanúperrel, hogyha ténylegesen megnéznénk a különböző infrastruktúrális személyi adminisztratív adottságokat, akkor valójában ez még a gyorsabb elbírálást is eredményezi, semmint hogy azokon a migráció elsődleges érkezési hely okán érintett országokon egyébként is ugye fokozottan fennálló nyomás lehetővé tenne. Tehát azok az országok, ahol beléptek az illegális migránsok Európába, ugye ilyen Magyarország, Görögország, Olaszország is, ott egyébként is olyan elképesztő teherről van szó, túlzott teherről, ahol, vagy amihez képest egy ilyen brüsszeli elbírálás, vagy a Brüsszelbe szállított beérkezők tekintetében pont, hogy valószínűleg egy gyorsabb eljárás rendben, ez ezeknek a frontvonalban lévő országoknak a tehermentesítése várható. Tehát nagyon elnagyoltnak gondolom, és egy nagyon ilyen reflexzerű ilyen csípőből visszatüzelésnek azt az állítást, hogy hát ez bizony egy ilyen brüsszeli átirányítás az milyen hátrányokkal és sérelmekkel járna. Ha pedig ugye a jogi ez eredmény oldaláról nézzük az elbírálás szempontjából ugye a lehetőségeket, mivel a határidők pontosan ugye ez az Európai Uniós közös migrációs szabályegyüttesnek a lényege is, a határidők, a követendő eljárásrend, a meghozható döntések azok egyébként is azonosak, az Európai Unió pedig pont ezeknek a federalistáknak a szemében látványosan egy, akkor végképp nem látom, hogy miféle hátrányról beszél a kolléga, vagy beszélnek azok a kollégák, ahol itt rendkívüli sérelmet vagy embertelenséget látnának, esetleg nem bíznak meg a brüsszeli hatóságok eljárásában, annak a felségében, korrektségében és a gyorsaságában. Az viszont nem Magyarországnak, hanem esetleg Brüsszelnek kellene címezni az ilyen jellegű kritikájukat.
Nagyon szűk 2 percünk maradt, ugye beszéljünk még a határvédelemről, Brüsszel 700 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugye 2015 óta ennyit költött az ország határvédelemre, és ennek az összegnek eddig mindössze 1%-át térítették meg. Azt is jó, hogyha hozzátesszük, hogy ebben a költségvetési ciklusban, tehát 21-től 27-ig terjedő ciklusban gyakorlatilag négyszeresére vagy ötszörösére emelték a határvédelemre költhető költségeket vagy összeget. Miért nem térítik meg Magyarországnak ezt a pénzt?
Ez elképesztő, pláne hogyha összevetjük azzal, milyen forrás visszatartástól szenved Magyarország, kimondott módon is már politikai okokból. Még ehhez egy hát titkot, nem tudom titok-e, inkább nyílt titkot elárulok a hallgatóknak, az a Magyarországgal szemben kiszabott 200 millió eurós bírság, ami pontosan a magyar határvédelem miatt egy európai bírósági döntés eredményeképpen most nyáron született, az lényegében egy olyan EU-s eszköz biztosít az Európai Bizottság számára, hogy újabb lehetősége legyen forrás visszatartása, hiszen ennek az összegnek az erejéig betudás eszközével élve más az Magyarországnak egyébként jogszerűen járó forrásokat visszatartak. Most ez azért nonsens, és azért kell ezt az egészet keretbe látni, mert közben valóban 700 millió eurós költsége van Magyarországnak, ami az Európai Unió egésze által viselendő költség lenne, és nem kerül megtérítésre, tehát Magyarország nagyon helyesen akkor, vagy úgy is eljárhatna, hogy maga is ezzel a betudással ér más EU-s kötelezettség irányába a 200 milliós bírság tekintetében, de a kérdésre válaszolva, nyilvánvaló módon politikai, ideológiai eszközről és fegyverről van szó Magyarországgal szemben, amikor Magyarországnak az Európai Unió egészének a védelmében foganatosított intézkedésének az árát az Európai Unió nem akarja viselni.
Innen folytatjuk legközelebb. Tóth Máté nemzetközi jogász volt a vendégem, valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket minden időben. Ezzel a műsorral folytatódik a Kossuth Rádió műsora, és a mediaclick.hu pedig visszahallgatható a műsor. Csetebeltet hallották, szép napot kívánok!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.